Kedves hallgatóink, folytatódik sorozatunk a butáni bruttó nemzeti boldogságról. A téma szakértője továbbra is Kovács Gábor, gazdaságetikus, akivel a butáni boldogság kutatás dimenzióiról beszélgetünk, és ezeket összehasonlítjuk néhány nyugati felmérés szempontjaival. Lapad Dániel riportját hallják.
Te akartad tudni.
Te akartad tudni.
Vendégünk Kovács Gábor, itt a Butha FM-en a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, tanára, és az elmúlt részben gazdaságetikai szempontból beszéltünk a butáni össznemzeti boldogság modelljéről. Kérlek, csak nagyon röviden egy percben foglaljuk össze, aki esetleg nem hallotta, hogy miről beszéltünk akkor, mit kell tudni ahhoz, hogy folytathassuk ezt a interjú beszélgetést.
Köszöntöm a hallgatókat! Az előző részben Butánról beszéltünk, Bután rövid történetéről, arról az országról, arról a királyságról, ami Kína és India között található a Himalája keleti részén, és arról vált híressé, hogy nem a GDP-vel mérik, nem a bruttó nemzeti termékkel, vagy az össznemzeti termékkel mérik az országok fejlődését, hanem ők alkottak egy saját mutatót, ez a Gross National Happiness, bruttó nemzeti boldogság, vagy össznemzeti boldogság. Erről vált híressé ez az ország, és egy picit ezt a témát vezettük föl az előző részben.
Hogy aztán itt folytatni tudjuk a második részben ennek a modellnek a konkrét kielemzésével. Azt talán már említettük az előző részben is, hogy ez egy olyan felmérés, ami hát nem vesznek félváról, így finoman szólva, hogy egy nagyon komoly szakemberek által segített félnapos, egynapos, tulajdonképpen egy interjú keretében mérik fel ezeket a kategóriákat, eredményeket. 9 dimenziót említettél, mondd el, légy szíves, ezt a 9 dimenziót, és szerintem akkor ugorjunk is bele, hogy mik ezek a szempontok és kategóriák.
Jó. A össznemzeti boldogságot eddig kétszer mérték föl. Először 2010-ben, utána 2015-ben, és ez egy 5 éves ciklusú kérdőívezés lett volna, hogyha 2020-as évben a pandémia nem szól bele, de egyelőre most a 2020-as, 2021-es évben ezt a felmérést ezt nem hajtották végre, nem csinálták meg. De 2010-ben és 2015-ben reprezentatív felmérés keretében kérdezték meg a butáni lakosság nagyjából egy picivel több mint 1%-át. Ahogy te is mondtad, ez egy nagyon komplex, nagyon bonyolult és összetett kérdőív. Nagyjából fél nap, van, ahol több idő, 6-7 óra is szükséges a megválaszolásához, és 9 dimenziót különböztetnek meg. 9 dimenzió alapján mérik fel az emberek jól létét befolyásoló tényezőket. És hogy mi ez a 9 dimenzió? Az első például az a pszichológiai jólét. Ennek keretében a nyugaton is használt, tehát a nyugati országokban is egyre inkább használt szempontot nézik meg és vizsgálják. A pszichológiai jólét az gyakorlatilag 3 részből áll a bruttó nemzeti boldogságban, vagy az össznemzeti boldogságban. Az egyik az egy általános megelégedettség, amit a kérdőívre válaszolóknak egy 0-tól 10-es skálán kell értékelniük, tehát hogy általában az életükkel mennyire elégedettek. A másik része az pedig a pozitív és a negatív érzelmek megélése. Megkérdezik őket, hogy milyen fajta és milyen intenzitású pozitív élményt, illetve milyen fajta és milyen intenzitású negatív élményt éltek meg a kérdőív felvételét megelőző egy-két napban. Ez a kettő ez azért van, mert hogy alapvetően, hogyha valaki a boldogságról beszél, tehát ilyen, hogy szubjektív jólét, vagy pszichológiai jólét, akkor az emberek általában két dologra gondolnak. Az egyik az egy ilyen általános dolog, hogy ha én megkérdezem tőled, hogy mi a boldogság, akkor vagy azt válaszolod, hogy az egy általános elégedettség az élettel, ezért is mérik föl ezt az általános elégedettséget, vagy azt válaszolod, hogy igazából az az érzelmi állapotom, hogy pozitívan élem-e meg a napjaimat, vagy a napomat, vagy negatívan, hogy milyen érzelmek hatnak rám. És akkor a harmadik tényező, ami itt szerepet játszik, az pedig a spirituális dimenzió, mert hogy az emberek, amikor a szubjektív jólétükről beszélnek, ilyen-olyan szempontból mindenképpen fontosnak tartják a spirituális dimenziót is. A nyugati megközelítésben ezt nem feltétlenül ilyen spirituális vagy vallási fogalmakkal magyarázzák, hanem inkább ilyen értelemadás, ez a meaning, az élet értelme, hogy mennyire tartják értelmesnek az életüket az emberek általában.
És ezen a helyen érdemes megemlíteni, hogy ha Butáról beszélünk, és a spiritualitás, vagy például majd jönnek olyanok, hogy az értékek, közösség, itt minden esetben a buddhizmusra gondolnak. Tehát bár ez le lett fordítva ugye a nyugati szavakra, angolra, magyarra, de tulajdonképpen azért itt nálunk a buddhista gyakorlásra, a buddhista értékekre, a buddhista közösségekre gondolnak. Ez mennyiben ültethető át a mi életünkben, más társadalmakban, mennyire tudjuk konvertálni ezeket a kategóriákat vagy szempontokat?
Pont amit te mondtál, az a lényeg, hogy átültetni kell. Tehát, hogy nem tudjuk egy az egyben alkalmazni. Például a GNS-nek ez a dimenziója is mutatja azt, ez a spiritualitás, hogy itt például ebben a dimenzióban van olyan kérdés, hogy mennyit meditál az ember általában, mennyit recitál az ember általában, és természetesen ez nem egy az egyben nem átvehető, se nyugaton, se nagyon sok más országban. Viszont át lehet ültetni, át lehet transformálni, át lehet fogalmazni. És amikor már arról beszélünk, hogy spiritualitás, és így nyugaton esetleg úgy közelítjük meg, hogy az élet értelme, az értelem az életben, akkor már sokkal inkább, most hát, hogy így mondom, emészthetőbbé válik a nyugati ember számára is. De valóban, amit mondtál, a kicsit előre szaladva, itt az össznemzeti boldogságban, amikor az értékeket vizsgálják, meg az értékekről beszélünk, akkor valóban arról beszélünk, hogy azt vizsgáljuk, hogy az emberek betartják-e az öt sílát. Ami megint csak egy olyan dolog, hogy egyrészt általános is, hiszen a 10 parancsolat itt nyugaton is nagyon rezonál rá, nagyon hasonló dolgokat tartalmaz, de másrészt meg tényleg arról van szó, hogy ez egy echte buddhista fogalomrendszer, illetve szerkezet.
Oké, mielőtt mélyebben belemennénk, újra elmondom, hogy a Buddha FM blog oldalán az első rész bejegyzéséhez oda illesztettük ezt a 9 dimenziót, tehát lehet követni, ha valaki esetleg úgy szeretné hallgatni, hogy olvassa is, amiről beszélünk, meg szerintem a következő bejegyzéshez is oda fogjuk majd linkelni. Én elmondanám, hogy a címszavakban ezt a 9 kategóriát, mert lehet, hogy néha ugrálni fogunk benne, de hogy azért érthető legyen, hogy mikről van szó. Lehet, hogy nem sorrendben van, ahogy én olvasom, de az oktatás, az egészség, ökológiai diverzitás, kormányzat, időbeosztás, kulturális diverzitás, életszínvonal, pszichológiai jólét, ugye erről beszéltünk az előbb, és a közösségi élet. És csak azért mondom el ilyen nagyon kategóriaszerűen, mert engem megütötte a fülemet, amikor azt olvastam, meg tőled is hallottam már, hogy ezek teljesen egyenlő módon kell, hogy szerepeljenek a szempontok között, tehát most mi elosztjuk, akkor ez 11%, ugye, vagy hogy jön ki egész pontosan, hogy 11%-os arányal kell, hogy figyelembe vegyék. Ez nekem nagyon furcsának hatott, amikor ezt hallottam először, itt akadtam meg, azt hiszem, ebben a témában, meg az előadásodban, hogy ez biztosan egyenlően kell mindent szemügyre vennünk, vagy minden szempontot egyenlően kell értékelnünk az életünkben?
Nem feltétlenül. Az, hogy ez 11,11%-kal szerepel itt mind a 9 dimenzió, az egy értékválasztás. Ők eldöntötik, hogy ezt a 9 dimenziót egyenlőnek tekintik. Viszont a 9 dimenziót 33 indikátorral, mutatószámmal mérik meg, és azokban a mutatószámokban van súlyozás. Tehát ott például előfordul, hogy az ökológiai diverzitáshoz tartozó indikátorok vagy mutatószámok nagyobb súllyal szerepelnek, mint maga az oktatáshoz, vagy mondjuk a kormányzati teljesítményhez tartozó mutatószámok, illetve indikátorok. De alapvetően mondom, ez egy értékválasztás. És ez egy olyan keretrendszer, ami az össznemzeti boldogságnak az első szintjét alkotja csupán. Ennek a modellnek a második szintje az indikátorok szintje. És az indikátorok szintjén ott pedig igaz az, hogy súlyozzuk a szempontokat.
Azért tartottam fontosnak ezt, hogy erről beszéljünk, mert a interjú célja vagy lényege, és a te kutatásod lényege is, hogy gazdaságetikai szempontból vizsgálod ezt. Ugye egy közgazdasággal foglalkozó egyetemen oktatsz, és a nyugati társadalmakban és kollégáidnak a hozzászólásában is sokszor ez kitűnt, a boldogságot, elégedettséget nem biztos, hogy mindig ugyanúgy értékelik, ahogy a Bhutánban, mondjuk egy buddhista királyságban. És szerintem pont itt dől el az, hogy ezeket ki milyen arányban, ki milyen mértékben veszi fontosnak, mondjuk amikor a boldogságról beszélünk. És szerinted mik azok a szempontok ezekben a kategóriákban, ahol kicsúcsosodik az, hogy után másképp gondolkozik a boldogságról, mint mi itt Európában, Közép-Európában?
Szerintem ez nem is feltétlenül elméleti, hanem inkább módszertani megkülönböztetés. Vannak Európában és az Egyesült Királyságban David Cameron óta ehhez hasonló felmérések. Ők nem 9, hanem 11 dimenzióval dolgoznak. Vannak Franciaországban is ehhez hasonló felmérések. Ezt a 2010-es évek elején kezdték el gyűjteni. De ami módszertani megkülönböztetés közöttük, az az, hogy Bhután az az ország, ahol az össznemzeti boldogság valóban a politikai döntéshozatal és például a gazdaságpolitikák központi helyén szerepel. Egy olyan alapelv, amely mentén hozzák létre a gazdaságpolitikát, és amely mentén működtetik a politikai döntéshozatalt. Tehát még nyugaton van arra törekvés, hogy ehhez hasonló adatokat gyűjtsünk és elemezzünk, addig igazából nyugaton még nem jutottak el odáig, hogy ezt valóban komolyan is vegyék, bocsánat, nem komolyan vegyék, hanem a gyakorlatba átültessék. És Bhután ebben jár az élen. Én így tenném ezt a megkülönböztetést a kettő között.
Egy Dániában élő barátunknak tettük fel egyszer a kérdést, hogy eljut hozzánk itt sajtóhíreken keresztül, hogy az északi népek a legboldogabbak, ugye ezt nagyon sokszor találkozunk ilyen kimutatásokkal, és hogy ott élőként ő mit gondol erről, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ezek a mérések általában arra vonatkoznak, hogy az anyagi biztonságukkal, munkahelyi anyagi biztonságuk az hogyan áll. És mivel ez nagyon fajsúlyos náluk ez a kérdés, és egyébként ebben ők jól állnak, ezért a kimutatás szerint ők boldogok. Tehát, hogy így nagyjából így indokolta meg, annyi rálátása azért van, hogy társadalomtudományjal foglalkozik, ilyen témában tanít, és ezen így elgondolkodtam, hogy egyébként akkor lehet, hogy tényleg itt van egy ilyen eltérés mondjuk a nyugati, európai felmérések és mondjuk a butáni felmérés között, hogy mit ítélünk meg mi biztonságos, nyugodt, boldog, kényelmes életnek?
Abban biztos, hogy eltérés van. De ez alapvetően szerintem abból adódik, hogy Bhután, amiről beszéltünk az előző alkalommal is, tehát, hogy Bhután az egész történelme folyamán egy buddhista királyság volt. Egy buddhista ország, ahol teljesen másképp értelmezik, hiszen a buddhizmusban is másképp értelmezik, hogy mi az, hogy boldogság. A buddhizmusban is másképp értelmezik, hogy mi az, hogy jól lét, vagy mondjuk a szenvedés hiánya, vagy mondjuk mi az, hogy megelégedettség, elégedetnek lenni, ami nyugaton kevésbé hangsúlyos. Illetve a boldogság, hogy ha már beszéltünk itt a pszichológiai jólétről, akkor Bhutánban igenis ez az általános megelégedettség, az, ami ez a life satisfaction, az, ami nagyon fontos, ami nagyon súlyos, ami nagyon kidomborodik. Tehát nem feltétlenül az érzelmi megélés. Illetve az anyagi javak, amik szintén hozzájárulnak a boldogsághoz, mert hogy hozzájárulnak, itt a GNH modellben is lehet látni, hogy az életszínvonal az tulajdonképpen arról szól. Arról szól, hogy 11,11%-ban igenis fontos az, hogy milyen anyagi körülmények között élünk, meg hogy milyen anyagiak vesznek bennünket körül.
Erre tudsz példát egyébként, hogy az előbb említett felmérések, vagy akár nem tudom, a WHO-nak, EU-nak különböző felméréseiben ez a kategória, tehát amit az előbb mondtunk, hogy a felolvasom, hogy a bevétel, a vagyontárgyak, a lakhatási feltételek, azok mekkora szerepet kapnak? Mert ugye itt előbb említettük, hogy ebben a felmérésben 11,11%-ot.
Igen, igen. Van például egy Human Development Index, ez az ENSZ által kidolgozott ilyen alternatív fejlődési mutató. Nagyjából ilyen 1990 környékén dolgozták ki, hogy ez a Human Development Index, emberi fejlődési mutató, talán így lehetne magyarosítani. És itt három dimenzióba sorolják az összetevőket. Három komponense van. Az első az az egészség, hogy milyen egészségesek az emberek, amit kizárólag a várható élettartammal írnak le. A másik az a tudás, az emberek tudása, amit az iskolában eltöltött évek számával írnak le. És akkor a harmadik része, amit 33,33%-ot tartalmaz, vagy jelent, az pedig a GDP, tehát az életszínvonal. Az, hogy gyakorlatilag ide beledolgozták, vagy beletették a GDP-t, és nem úgy, mint a GDP az össznemzeti termék esetében egy kizárólagos mutatószám lett, hanem itt a Human Development Index egy harmadát teszi ki itt a GDP.
Amiről a bhutáni király ugye kijelentette, hogy nem annyira fontos.
Így van. Amiről kijelentette, hogy őt inkább a Gross National Happiness érdekli, nem pedig a Gross National Product. Van egy Better Life Index nevezetű, ezt az OECD, a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet fejlesztette ki ezt a mutatót, ez a Better Life Index, tehát ez a jobb élet mutató. Ezt is 2010-es évek eleje óta mérik, és itt például 11 dimenzió van, és ebben a 11 dimenzióban ebben csupán az egyik a bevétel. Úgyhogy itt meg az látszik, hogy itt csak 9, nagyjából 9%-os részaránya van a bevételnek. Tehát itt még azt lehet mondani, hogy a butáninál is kevesebb az aránya, bár mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy itt mást értenek bevétel alatt, mint Butánban.
Meg hogy mekkora az a bevétel, nem? Tehát, hogy
igen,
ahol
igen,
nagyobb a bevétel, ott nem kell, hogy kihangsúlyozzák annyira.
Igen.
Azokra a pontokra mutass rá, légy szíves, a butáni modellben, ebben a 9 dimenzióban, ahol érzékelhető, hogy buddhista szemlélettel kell felfogni. Tehát, hogy a buddhizmusban a boldogság, a szenvedésmentes életnek, annak, hogy a jelenben megéljék a pillanatot, ugye vannak különböző módszerei, tanításai, ezek hol jelennek meg ebben a butáni modellben?
Amiről beszéltünk elsősorban például a pszichológiai jólétnél, tehát egyrészt ez a vallásosság, spiritualitás részen, ott kifejezetten buddhizmushoz, buddhista gyakorlathoz köthető kérdésekről esik szó. A másik az a kulturális diverzitás, itt például a művészetek, illetve a kulturális helyi hagyományok és helyi szokások betartása. Butáni buddhista szempontok és aspektusok jelennek meg. A közösségi vitalitásban is, mint az adakozás, az önkéntesség, tehát hogy ez mind a kettő nagyon markáns szerephez jut itt a közösségi vitalitás dimenziójában. Mind a pénzbeli adakozás, mind pedig az önkéntes munka szerepe, mint fontos, tulajdonképpen buddhizmushoz, mint a dánához köthető szempont. Illetve ugye az értékek. Az értékek, buddhista értékek, amiről beszéltünk, hogy az öt síla betartása. Aki az öt síla szerint él, az abban a kategóriában, abban az indikátorban az egy jó eredményt ér el a GNH alapján, az hogy úgy mondjam, ilyen nagyon technikailag az megfelelő eredményt ér el az értékek kategóriájában, ami szintén egy teljes mértékben buddhista koncepció itt ebben az össznemzeti boldogságban.
Ugye itt az öt fogadalomról van szó, amit a világiak is tartanak, a világi követői is tartanak a buddhista országokban.
Illetve arról van szó, hogy ezt az öt fogadalmat mennyire tartják fogadalomnak, mennyire tartják elképzelhetőnek és igazolhatónak azt a válaszadók, hogy eltérnek ettől az öt fogadalomtól, akármilyen körülmény között, de hogy ezekről beszélnek a kérdőjükben, hogy ezt mennyire tartják tényleg egy olyan értéknek, amitől nem lehet eltérni.
Uh-huh. Hogyha ezt a nagyon klasszikus, vagy nem is az, hogy klasszikus, hanem ilyen nagyon tipikus jelenséget nézi az ember, hogy egy nyugati társadalomban, ahol főleg a városias környezetben pörög a munka, az embernek alig van ideje erre, arra, amarra, és megkérdezik általában az embereket, hogy hogyan szeretnének pihenni, vagy kikapcsolni, akkor azt szeretnék, hogy valahova elmenni, ahol nem kell foglalkozni, nem tudom, a időbeosztásommal, a munkaidővel, vagy arra, hogy hány órára kell hova érnem. És akkor megnézzük ebben a butáni modellben az időbeosztás kategóriát, ahol összesen 2 alpont van, annyi, hogy munkaórák száma, alvási idő. Ez nagyon jó, mert tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon egyszerű életmódra, kicsit ilyen régi módi életmódra mutat rá szerintem. valóban így élnek a butániak, valóban tudják tartani azt, hogy Isten igazából az időbeosztásuk, a napjuk az abból áll, hogy mennyit tudnak pihenni, és mennyit dolgoznak.
A legutóbbi 2015-ös felmérés szerint az időbeosztás volt egy olyan dimenzió, amiben nagyon gyengén teljesített az ország. Tehát az az eredmény, hogy a pihenés aránya nagyon kevés, a munka aránya nagyon sok. A 2010-es felméréshez képest, mert hogy ha már így előjött, akkor azért is fontos ez a módszertan, mert hogy összehasonlítható adatokat eredményez, ami azt jelenti, hogy a 2010-es és a 2015-ös felmérés adatait egymáshoz lehet vetni. És ennek értelmében kiderült az, hogy 2010 és 2015 között a munka és a pihenés aránya olyan értelemben változott, hogy egyre többet dolgoznak a butániak, és egyre kevesebb idő jut a pihenésre. Viszont ezzel összhangban egyre magasabb az életszínvonal. Tehát igaz az, amit tulajdonképpen a kérdésben megfogalmaztál, hogy egyre többet dolgoznak, és egyre magasabb az életszínvonaluk, viszont ezzel párhuzamosan egyre inkább kevesebb a szabadidő, és kevesebb a pihenésre fordítható idejük.
Akkor ez a romantikus elképzelés sajnos náluk sem teljesen működik. Egyébként ezzel egybecseng azzal, amit az első részben beszéltünk, hogy hát nagyon városiasodik, egyre inkább az anyagi javak szerepet játszanak, és modernizálódik a társadalom, akár a digitális eszközökben, a közösségi média, internet használatában is. Hát gondolom, akkor ez összefügg a két jelenség.
Igen, igen.
Térjünk rá egy kicsit arra, ami tulajdonképpen ennek az egész riportsorozatnak az alapötlete, hogy ennek a kutatásnak lenne egy magyar vonatkozása, amit a következő részben egy kicsit jobban kitárgyalunk, de azért kezdjünk el rákanyarodni annyiban a témára, hogy attól, hogy egy buddhista országban vizsgáljuk ezeket a kategóriákat, attól van valamiféle reményünk, hogy egy olyan országban, ahol szintén élnek buddhisták, szintén jelen van a vallás, akkor ez átültethető? Tehát, hogy van valamiféle párhuzam, hogy abban a közösségben, hasonló közösségben, akkor ez hasonló módon lehet felmérni a boldogságnak az arányát, mértékét?
Egyrésztről az a válasz, hogy át nem vehető, tehát Butánon kívül, az megint csak egy ilyen romantikus gondolat, hogy Butánon kívül az össznemzeti boldogságot lehessen használni egy az egyben. Ez nincs se buddhista országban, se ázsiai országban, sehol, mert ez Bután, ez Butánról szól, és ez Butáné. Viszont amit lehet és kell csinálni, az az, hogy ez egy inspiráció. Ez egy olyan inspiráció, ami egyrészt ad egy módszertani keretet, másrészt ad egy ilyen elméleti keretet, ezzel a 9 dimenzióval, harmadrészt pedig egy olyan inspiráció, hogy gondolkodásra készteti az embereket, hogy megválaszolja azt a kérdést, amit most föltettél, hogy nem az, hogy átültethető-e, hanem hogy hogyan ültethető át. És ez a fontosabb, mert hogyha megnézzük ezt a 9 dimenziót, akkor ezt alapvetően bármely országban lehet értelmezni ezt a 9 dimenziót. Az, hogy mit értünk alatta, milyen indikátorokat, azt a 33 indikátort hogyan értelmezzük, az már egy más kérdés. De az, hogy ez a 9 dimenzió tényleg valóban fontos, és tényleg egy olyan keretrendszert ad, ami alapján mérhető a jólét és a megelégedettség a világ bármely országában, szerintem ez így van. És a kérdés inkább az, hogy hogyan csináljuk meg.
És amikor ezek átültetésre kerülnek, és ugye azért beszéltünk az elem is róla, hogy hasonló mérések vannak Nyugat-Európában, Amerikában is, akkor mennyire erősödik fel a gazdasági szempont, mert hogy itt akkor visszatérünk a kiinduló pontra, hogy gazdaság etikai szempontból érdemes ezt vizsgálni. Tudja a nyugati világ nélkülözni néha a gazdasági szempontokat, vagy kell egyáltalán, hogy ez szempont legyen?
Nélkülözni nem tudja, és kell, hogy szempont legyen, igen. Abszolút. Tehát, hogy a megfelelő életszínvonal, az mindenképpen kell. Ez még tényleg a buddhizmus tanításában is benne van. Tehát, hogy ha nincsenek alapszükségletek, akkor nem tudunk arról beszélni, hogy vallási vagy spirituális megvalósítás, vagy mondjuk ön megvalósítás. Mert hogyha nincsen élelmiszer, ha nincsen lakhatás, ha ezek nem megoldott kérdések, akkor igazából nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen azzal foglalkozni, hogy értelmes életet éljünk. Úgyhogy nekem az a válaszom, hogy igen, hogy kell. Megvan a helye, nem erről szól minden. Nagyon komoly kutatások, kutatási eredmények mutatják azt, hogy nem igaz az, hogy egyre boldogabbak lesznek az emberek az egyre több fogyasztással és a vagyoni jólét növekedésével, sőt, paradox módon az az eredmény jön ki, hogy egy bizonyos szint fölött nem számít az, hogy mennyire gazdag egy ember. Van egy bizonyos szint, amely szintig a pénz boldogít, és egy bizonyos szint fölött a pénz egyáltalán nem boldogít. Ezt kell minden ilyen mutató, meg minden ilyen próbálkozás, ilyen mérés alapjának tekinteni.
Ebben a bhutáni modellben is, meg hát a buddhizmusban is az adakozás az egy fontos szempont, fontos tanítás, amit mondjuk így valahogy át lehet formálni a mi világunkban a szociális ellátásra, vagy a szociális érzékenységre, és hogy látod, mennyire kezd megjelenni ez a szempont a nyugati, az európai felmérésekben, mennyire kimutatható, hogy ennek bizony van értéke a pszichológiai jólét a boldogság szempontjából?
Abszolút. Egyre inkább megjelenik. Van a World Happiness Report. Ezt minden évben, egy-két év kivételével minden évben megjelentetik. És talán a 2016-os vagy a körüli reportban volt egy nagyon fontos témakör, ez a social capital, ezt nem tudom, hogy társadalmi tőke, így fordítanám magyarra. A nyugati megközelítésben a társadalmi tőke két részből áll, ami nagyon szorosan köthető a Dánához már, mint az adakozáshoz. Egyrészt a pénzbeli adakozás, ugyanúgy, ahogy a össznemzeti boldogságban is megjelenik, másrészt pedig az önkéntesség. És ez is megjelenik az össznemzeti boldogságban. És alapvetően a World Happiness Reportban is dokumentálták azt, hogy az önkéntesség, illetve az adakozás, a pénzbeli adományozás, az igenis hozzájárul a szubjektív jólét növeléséhez. Tehát nagyon leegyszerűsítve, az ember, ha adakozik, pénzben adakozik, ha az ember önkéntes munkát vállal, akkor igenis teljesebb életet él, és boldogabb életet él.
Ennek a sorozatnak, amikor az első rész elkészült, akkor a blogoldalra azt a címet írtam, hogy a bhutáni boldogság honosítása, és akkor egy kicsit lelőttem a poént, mert hogy a következő részben arról fogunk beszélni, hogy ezt hogyan lehet ezt a modellt átültetni a budapesti József Attila lakótelepre. Erről mesélj egy kicsit, hogy ez, hogyan jött ez az ötlet, hogy pont oda, és akkor egy-két mondatba vezessük fel, hogy miről lesz szó a következő részben.
Rendben, én 18 éve lakom a lakótelepen, és azt megelőzően egy nagyon rövid kihagyást eltekintve még gyerekként is itt laktam a lakótelepen, és innen a kötődés, Egyrészt, másrészt pedig van egy új nemzeti kiválóságprogram nevezetű egyetemi ösztöndíj, amelyet erre a 2020-21-es évre, tanévre megnyertem. Ezzel a pályázattal, hogy az össznemzeti boldogság koncepció alkalmazása a József Attila lakótelepen, és ennek az új nemzeti kiválóságprogramnak a keretében döntöttem úgy, vagy hát kell megvalósítanom ezt a kutatást. És alapvetően ezt a kilenc dimenziót használom kiinduló pontként, és úgynevezett szakértői interjúkat fogok majd lefolytatni itt a lakótelepen, és ezek alapján a szakértői interjúk alapján fogom azt felmérni, illetve azt eldönteni, hogy jelenleg a lakótelep jól lét vagy boldogság szempontjából hogy áll, és hogy merre lehet elindulni.
Nagyon izgalmas, tényleg egyszerűen kicsit szürreális, de nagyon izgalmas jelenség. Ezzel fogjuk folytatni a következő részben. Jó?
Rendben.
Kíváncsian várjuk, remélem a hallgatók is kíváncsian várják a blog oldalon, hogy lehet nyomon követni a feltett információkat. Köszönöm szépen megint a beszélgetést, találkozunk legközelebb.
Köszönöm szépen.
Kovács Gáborral hallhattak beszélgetést a butáni bruttó nemzeti boldogságról. A felméréshez kapcsolódó további információkat megtalálják a Butha FM blog oldalán. Lapa Dániel riportját hallották. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.